Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itt ismét el is elkezdenénk. Sikerült megjegyezni, általában nem beszéltünk olyan dolgokról, amit a bakták ne ismertek volna eddig is. Pár kérdést azért feltennék, hogy most a fő dolga. Tehát, hogy a szemetást belszámban jelent legyen. Jó. Miért tekintjük a lelkük, amit a mester, mint az Istenség személyisége?
Mert őt képviseli.
Igen, mert őt képviseli. És mi itt tanultunk Dhruva Maharaj történetével kapcsolatban. Mi csinált? Sok teszt lesz, az is lesz. Igen, tehát egy Dhruva Maharaj történetről mint három guru megnyilvánul. Jó, még lesz teszt, megnyilvánul. Ezek jó. Igen, tehát hogy Dhruva Maharaj egy jó példa arra, hogy valaki elkezdte gyakorolni a lelki életet, de volt egy anyagi vágya, hogy ő szeretett volna egy hatalmas nagy birodalmat. És amikor Krisna megnyilvánult előtte 6 hónap után, tehát hogy ez egy nagyon ritka dolog, valaki imádja Krisnát, és annyira elkötél volt, hogy 6 hónap után megkapta az Úrnak a személyes darsanyját. Ez azért komoly dolog. De még akkor is, akkor jött rá, hogy nem jó motivációval imádta az Istenség személyiségét, és akkor érkezett ezt a híres verset, hogy üvegcserepek után kutattam, és egy csodálatos dágókövet láttam. De akkor utána Krisna mondta neki, hogy jó, de ezt kérted tőlem, hogy akarsz egy ilyen birodalmat, és akkor meg kellett, hogy kapja, mert ezt kérte. És akkor még 36 ezer évig akkor itt kellett uralkodni a zenégi világban, és akkor úgy utána ment vissza. És nálam is kapta azt a dróvalókát, ezt a különleges bolygót. Megkapta az Istenség személyiségének a darsanyját, akkor miért voltál meg mégis a jakságot? Miért jött el Svayam Bhuva Manu? Megkapta az Úrnak a darsanyját, és utána még így hőssé vált. Igen, az is volt. Igen, tehát, hogy még nem volt tiszta a szíve teljesen, tehát, hogy megkapta az Úrnak a darsanyját, de még mindig voltak tisztátlanságok a szívében. És akkor látjuk, hogy Dhruva Maharajnak volt, nem volt ott vége a történetnek, hanem akkor még meg kellett, hogy kapja Svayam Bhuva Manunak a tanítását, hogy ami segített őt abban, hogy tovább fejlődjön. A kuvéra letesztelte, hogy igazából megtisztult-e a anyagi vágyaktól, vagy még van benne anyagi vágy. Ez nekünk is egy komolyan teszt lenne, hogy oda jönne valaki hozzánk, és azt mondja nekünk, hogy minden vágyadat teljesítem, mit szeretnél. És akkor tudnánk-e azt mondani neki, hogy én csak Krisnát akarom, a Krisna irányítetlen odaadást. Mert hogyha nem, akkor az az anyagi vágy akkor manifestálódik ezen a személyen keresztül, és az minket az anyagi világhoz. De Dhruva Maharajban megtanulta a leckét. Megtanulta a leckét, hogy akkor egyébként később. Jó, köszönöm szépen, akkor startolunk a mai napi témánkra, hogy beszéltünk már legutóbb is a Diksa gurukról, Siksa gurukról. Beszélünk egy kicsit arról, hogy ugye a Siksa guruk, ők a Diksa gurunak a segítői igazából. De van két alkalom, vagy két eset, amikor a Siksa guru válhat prominensé, vagy befolyásosabbá. Az egyik az az eset, amikor a Diksa guru eltér. Tehát a Diksa guru akkor eltér az odaadó szolgálat útjáról, és akkor nem képes megfelelően vezetni a tanítványt. Milyen példát ismerünk erre a Bhágavatamból? Bali Maharaj, igen. Hogy szólt a történet? Tehát, hogy Sukra ott jött Vámanadév személyesen, és akkor kért ezt a három lépés földet. És akkor Vámanadév be akarta csapni Bali Maharajot, mert el akarta venni tőle azt a három világot, mert legyőzte Indrát. És egy ksatria elvileg, hogyha harcban megszerez egy tartományt, vagy mondjuk a mennyei bolygókat megszerezte Bali Maharaj, akkor a anyagi világ törvényei szerint akkor neki joga van hozzá. De a másik szempontból, Vámanadév, akkor megkérték arra, hogy a félistenek hagy menjenek vissza a mennyei bolygókra, Aditi kérte Vámanadévet, Egyiptre is. A másik szempontból pedig Vámanadév akarta a kegyét adni Bali Maharajnak. És akkor volt ez a történet, tehát hogy ez egy következő teszt, ez a Dhruva Maharajnak a tesztjét, akkor most itt Bali Maharajnak a tesztjéről van szó, hogy elfoglalta a mennyi birodalmat, ott ült Indrának a trónján, éppen áldozatokat mutat be, és akkor jött hozzá Vámanadév, hogy elkérjen három lépés földet. Mondja is neki, hogy hát nem vagy túl okos, itt vagyok, az enyém az egész mennyi birodalom, bármit kérhetsz tőlem, hatalmas nagy kincseket, feleséget, földet, rengeteg sok földet, amit csak akarsz, miért csak három lépés földet kérsz tőlem? Ki emlékszik rá, hogy mi volt Vámanadév válasz, vagy Bali Maharaj válasz, nem Vámanadév válasz?
Nem tudom szanszkriton, de majd azt mondta, hogy ezek, hogy aki nem elégedett, akkor ha mind a három világot megszerzi magának, akkor sem lesz elégedett, akkor, de hogyha valaki elégedett azon, amennyire szüksége van, akkor az igazán az a...
Igen.
És a lényeg, hogy ez volt, hogy még a minden világot megnyer, akkor is az elméje és elégedetlen van.
Igen, tehát hogy pontosan, hogy az ember elégedje meg azzal, amit a sors elrendezéséből könnyen meg tud kapni, mert akkor az elméje kiegyensúlyozott lesz, és nem fogja tapasztalni ezt a fajta szenvedést, ami az elégedetlenségből származik. Igen, ez nekünk is egy példa, nagyon szemléletes példa, hogy van ez a mondás is, hogy nem az a gazdag, akinek sok van, hanem az, akinek elég. Hogyha elégedettek vagyunk azzal, amink van, mert a mohó ember az igazából sose elégedett, és ő igazából mindig szegény. harmadik válasz, és mondta, hogy csak három lépés földet kér. Én még ehhez Szokratész történetét múltkor meséltem, ugye? Nem meséltem? Nem tudom, hogy pont ugyanarról van szó, hogy Szokratész nagyon-nagyon szegény volt. Annyira szegény volt, hogy egy ruhája volt, és a házában is nem volt igazából semmi. És a barátai mindig kérdeztek érték, hogy légy szíves, valamit csináljál, hogy akkor halmoz fel, legyen több dolgod, olyan nincs telen, vagy nincsen semmi, egyetlen egy ruhád van, az se egy igazából túl divatos manapság, eléggé kopott, rongyos, kicsit gyűjtsél már magadnak többet. És akkor Szokratész elgondolkodott egy pillanatra, és akkor azt mondta neki, hogy tudod, a lehetőségeim meghaladják a vágyaimat. Ezért nem kell, nincs szükségem többre. Tehát, hogy a lehetősége, ami majdnem semmi volt, az több volt, mint a vágya. Tehát, hogy itt nekünk van egy tanítás ebből, hogy igazából mi ezt be tudjuk mondani, hogy a vágyainkat milyen szinten tartjuk. Mert hogyha a vágyait valaki nem kontrollálja, akkor sose lesz elég. Ugyanez egy másik példa, Simad Bhágavatam boltból, ott volt Hiranyakasipu, és Prahlád Maharadzs mondta, hogy ő tanult az apjának a történetéből. Hiranyakasipu uralta mind a három világot. Megvolt mindene, ami az érzékeit is szolgálhatja. Személyesen Indra szolgálta fel neki a nektárt, remegő kézzel, ő vitte a tálcán a nektárral teli serleget. Akkor Vájú a szélisten legyezte, akkor a napisten akkor beragyogta, hogy akkor szépen világított. Mindenfél isten személyesen szolgálta Hiranyakasipút. És Hiranyakasipú még mindig nem volt elégedett, mert nem kontrollálta az érzékeit. És akkor Vámanadév mondta, hogy elég a három lépés volt. És akkor Bazmarás mondta, jó, elég a három lépés föld, akkor adok neked három lépés földet. És ekkor szólt bele Sukrácsárja, hogy ne add meg neki a három lépés földet, mert el fogja venni mindened. Ez a személy, ez Visnu, és csak azért jött, hogy becsapjon téged. És akkor még Sukrácsárja idézte valamilyen szentírást is, hogy akkor mikor lehet hazudni. Kiemlékezik arra, hogy mit mond a Sukrácsárja? Valami olyasmit mondott. Igen? Igen, hogy az emberi élet forog kockán, az az egyik. Másik van, házassági ceremónia alkalmával. Igen, valami olyasmi van, meg lehet nézni pontosan. Tehát, hogy ez nem hiteles, mert Sukrácsárja mondta, tehát, hogy nem arra vonatkozik, hogy ezt nekünk követni kell, mert Bali Marát se követtem. Vagy azt mondja, hogy ha valaki egy hölgyet meg akar téveszteni, hogy az irányítás alá vonja, akkor lehet hazudni, idézhet, nem tudom, valamilyen könyvet Sukrácsárja. És akkor Bali Marács gondolkodott, hogy akkor elfogadja Sukrácsárjának a felajánlását. És itt láthatjuk, hogy igazából nem csak az írásokon múlik, mert hogyha valakinek van valami érdeke, akkor félre fogja magyarázni a szentírásokat. Ugye annyiszor találkozunk emberekkel, hogy az keresztényekkel, akik megmagyarázzák, hogy lehet ölni. Lehet ölni az állatokat, meg lehet enni a húsukat. És amikor mondjuk nekik, hogy benne van a 10 parancsolatban, hogy ne ölj, akkor azt válaszolják, hogy az csak az emberekre vonatkozik, az azt jelenti, hogy nem szabad embert ölni. De Srila Prabhupád gyakran hangsúlyozza, tehát amikor Prabhupád keresztényekkel beszél, ezt a pontot előszeretettel előveszi. Nem vitatkozott velük a Bibliának a teológiájáról vagy a részletéről, csak általában megfogta ezt a pontot. Itt van a Szentírásban, hogy ne ölj. Miért eszel húst? És akkor mindenki próbált annyi minden dolgot mondani, de Mondta, hogy ha az lenne ott, hogy ne gyilkolj, az vonatkozik emberre, de ne ő, az általában vonatkozik az emberekre, állatokra, mindenkire. Tehát, hogy nem szabad ölni. És ugyanúgy látjuk a sukrácsára, és akkor idézett valamilyen szentírást azért, hogy akkor Bali Marázsnak azt mondja, hogy most ne kövesse Vámanadévnek az utasítását, vagy ne adja neki három lépés földet. Tehát visszajön a írásokkal, nem is tudom, hogy ez milyen minőségű írás, amit idézett. És akkor Bali Marázs akkor egy komoly dilemma előtt állt, hogy a lelki tanító mestere akkor azt mondja, hogy ez a személy, ez Visnu. Tehát ő megmondja neki, hogy ez Visnu. De ne kövesd Visnut, mert akkor anyagilag rosszul járunk, mert akkor ki fog téged rúgni a mennyei bolygókból. És akkor Sukrácsára saját maga miatt aggódott, mert hogy akkor nem fog olyan búsás daksinhoz jutni. Mert hogyha a tanítványa szegény, akkor nem tud olyan sok adományt felajánlani. De hogyha a tanítványa gazdag, akkor gazdag tanítványnak jó a lelki tanító mesterének lenni, mert akkor sok pénze lesz a lelki tanító mesternek. És akkor Bali Marázs gondolkodott, és akkor nem fogadta el a Sukrácsárjának a javaslatát, és akkor Sukrácsár utána megátkozta, hogy vezítse a gazdagságát, stb. És utána akkor lelépte a két lépést tudott lépni, mert akkor két lépéssel akkor átszelt az univerzumot, és akkor kérdezte a Bali Marácstól, hogy akkor hova tegye a harmadik lépést. Azt hiszem, mindenki emlékszik, amit mondott Bali Marács. Hogy tedd a harmadik lépést a fejemre, mert lehet, hogy a három világot akkor most átlépted, ami mindig van egy tulajdonom, és ez az saját test, és akkor Bali Marács meghódolt a saját testével is az Úrvámonadévnek. És akkor ezt a példát látjuk a Srimad Bhágavatamból, hogyha egy guru eltér, nem hogy csak a általános etikettől, hanem méltatlanná válik a szolgálatára, mint lelki tanítómester, akkor egy tanítvány elutasíthatja, és nem kell követnie az utasításait. Jó? Ehhez valakinek kérdése?
Sukrácsárja, ő tisztában volt mondjuk a szambannak jelen, tehát tudta, hogy Visnu így minden, és hogy akkor mégis annyira ostoba volt, hogy így a szem előtt így el mondott neki, hát tudta, hogy ez nem.
Tehát ez az anyagi ragaszkodás, hogy ezt még saját magunkból is tudhatjuk időnként, hogy tudjuk, hogy ezt kellene csinálni, de még mindig nem azt csináljuk, mert van valamilyen anyagi ragaszkodásunk. Ugyanúgy Sukrácsárja tudta, hogy ez a személy Visnu, mert brámana volt, mint brámana, abból a szempontból ő képesített volt, csak nem volt vajsnava, tehát hogy nem imádta az Úr Visnut, hanem tisztában volt a szambandagjánnal, tisztában volt ezzel a tudással, de nem volt tisztában azzal, hogy ezt hogy kell a gyakorlatban alkalmazni. Tehát volt egy elméleti tudása. Ugyanúgy a Hiranyakasipu, akkor láthatjuk a hetedik ének elején, hogy milyen tanítást ad a Hiranyaksának a Hiranyaksa feleségének és a rokonoknak, hogy ne szomorkodjanak Hiranyaksa halála miatt. És akkor az egy bármelyik vajsnava szájából elhangozhatott volna az a lecke, mert nagyon, nagyon tudományos volt. De még mindig az volt a Hiranyakasipunak a terve, hogy megölje az Úr Visnut, mert hogy elpusztította a bátyját, vagy a öcsét. Hogy az egy szempontból még nem egy biztosíték. Tehát, hogy Sukrácsárja Smarta Brahmana volt, de nem volt Vaisnava. Jó, más ehhez? Van egy másik történet. Ez nem hogy csak pont a guru tanítvány kapcsolatra. Volt a Goszvámik idejében egy Hitharivamsa Goszvámi nevű szannyászi. És ez a szanyászi nagyon jó baráti kapcsolatban volt a hat goszvámival, Vrindávának a hat goszvámiával. De egyszer előállt egy olyan doktrinával, hogy ne kelljen a baktáknak ekadaszi böjtölni. Mert hogy az ekadaszi böjt ez nagyon megterhelő, és akkor a bakták szenvednek emiatt, és akkor inkább ne böjtöljenek. Hogy amit Krishna eszik, azt tegyék a bakták is. De Krishna, ő nincs feltételhez kötve, ő eszik mindent. Gabonát is, amit ekadaszin a bakták nem ehetnének. Ez a Goswami elkezdte ezt hirdetni, ezt a nézetét, hogy akkor ne böjtöljenek a bakták. És Gopal Bhatta Goswami, ő volt a Smriti Ácsárja, ő határozta meg, hogy a baktáknak milyen szabályozó elveket kell követniük. És Gopal Bhatta Goswaminak volt egy komoly vitája ezzel a Goswamival, és kizárta őt, kitiltotta, és mondta a baktáknak, hogy ne társuljanak ezzel a Goswamival, és nem engedte be a templomába ezt a Goswamit. És akkor Gopal Bhatta Goswaminak volt egy álma ezután néhány nappal. És jött hozzá Simati Rádaráni az álmában. És mondta neki Simati Rádaráni, hogy miért vagy olyan szigorú ezzel a Hithari Vamsa Goswamival. És akkor Gopal Bhatta Goswami azt válaszolt, hogy kedves Simati Rádaráni, ne próbálj engem becsapni. Hogyha valaki nem követi szigorúan a smriti, a szabályozó elveket, a vajdi bhakti szabályozó elveit, akkor lehetetlen számára, hogy eléri a rága bhaktit. És akkor ezért én nem engedhetem meg, hogy akkor ő bevezessen olyan elveket, amik akadályozni fogják ezt. És akkor ezért én nem fogom beengedni se a templomokba, se, és megtiltom neki a baktáknak, hogy társuljanak ezzel. És akkor Simati Rádaráni nagyon elégedett volt, és akkor mondta a Gopal Bhatta Goswaminak, hogy te vagy igazából a Smriti Ácsárja, te érted igazából, hogy miért van szükség a szabályozó elvekre. Mert ez a szabályozó elvek, ez az alapja a rága baktinak. És a Goswamik, Sicsitanya Maprónak ez volt a tanítás, hogy hogyan emelje fel a követőit erre a szintre, de ez lehetetlen akkor, hogyha valaki nem követi szigorúan a szabályozó elveket. És akkor Gopal Bhatta Goswami, akkor kizárt ezt a Goswami, pedig emelkedett személy volt, úgymond, de mivel akkor bevezetett egy ilyen elvet, akkor mondta, hogy nem. Következő pont, amiről akarok beszélni. Legutóbb beszéltünk az alapító ácsárjáról, és az alapító ácsárja, a mi esetünkben Srila Prabhupád, felhatalmazza a követőit arra, hogy tovább vigyék a misszióját. Azt hiszem mindannyian elég sokat hallottunk már különböző eltérésekről, például a ritvikekről. Megkérném a Csandra Gupta Prabhut, hogy röviden foglalja össze, hogy mi a ritvika. Srila Prabhupádnak a követői erre. Mert igaz, a tradicionális etikett az, hogy egy lelki tanítómesternek vannak tanítványai, vannak képesített tanítványai, akik tovább vigyetik a...
Igen.
Igen, és emögött milyen eltéréseket látunk, hogy valaki miért akar egy eltávozott személytől avatást kapni? Igaz, hogy a fiatal? Hogy senki nem fogja kijavítani, mert igaz, Srila Prabhupád akkor nem ugrik le a Vyászaszáról, hogy akkor mondja, hogy figyelj, ez most nem jó. Mert akkor mindenki kitalálhatja, hogy igen, én Srila Prabhupád tanítványa vagyok, olvastam Srila Prabhupád könyveit, és ez pont ezt jelenti. És akkor megmagyaráz, hogy ez pont mit jelent, és akkor az alapján jön. Tehát, hogy nincs egy visszacsatolás. Mert hogyha valakinek van egy jelenlévő lelki tanítómestere, akkor ez a lelki tanítómester ad neki utasításokat, hogy légy szíves, akkor most te ezt és ezt csináld, akkor légy szíves, meg azt is mondja, hogy ezt meg ne csináld, és akkor van egy kontaktus. Tehát, hogy emögött az van, hogy valaki nem akar követni, hanem ő meg akarja tartani a függetlenségét. De pont a avatás az igazából azt jelenti, hogy mi gyakoroljuk ezt a meghódolást. Mert ez egy központi elv, amit nekünk gyakorolnunk kell. A Bhagavad Gita-nak ez a következtetés, hogy Krishna kéri, hogy adjuk fel a vallás minden változatát, és hódoljunk meg egyedül ő előtte. De Sri Krishna elküldi a képviselőit, hogy akkor tudjuk ezt gyakorolni. És lelki tanítómestereink időnként kifejezik, hogy nem olyan kényelmes mindig rajtuk gyakorolni, mert a bakták rajtuk gyakorolják ezt a meghódolást, de ez nem mindig olyan kényelmes a lelki tanítómester szempontjából. Mert akkor a lelki tanítómester szembesül a tanítványainak az anartáival, szembesül a tanítványainak a különböző motivációival, és akkor ezeket neki igazából az a dolog, hogy kijavíts, és akkor próbálja tanítani a helyes útra terelni. De ez nem olyan könnyű, és sokszor nem olyan kellemes. De amikor valaki kitalálja, hogy akkor elfogadja a Srila Prabhupádot, akkor nincs ez a kényelmetlenség, azt csinálok, amit akarok. És akkor lehet látni a ritvikeken, hogy nagyon-nagyon ügyesek be, hogy úgy sűrik, csavarják a szentírásokat Srila Prabhupádnak a Srila Prabhupád által mondottakat, hogy az ő szájuk íze szerint legyen való. Ez nagyon-nagyon érdekes. Ugye van ez a 12 tanítvány például, hogy csak ők által, csak rajtuk keresztül lehet avatást kapni. A ritvikek igazából nem ettől a 12 tanítványtól kapnak avatást, hanem akkor ők kitalálták a saját rendszerüket, hogy kik azok a papok, akik képviselik őket. De ez is csak egy ilyen kitaláció. És a másik, hogyha valaki annyira elfogadja Srila Prabhupádot, hogy annyira hatalmas, felhatalmazott ácsárja, de annyira már nem hatalmas, hogy a saját követőit fel tudja arra hatalmazni, hogy ők is felszabaduljanak. Mert ez az egyik fő pont, hogy a nyugati tanítvány, Srila Prabhupádnak a nyugati tanítványai nem eléggé felszabadultak, és ezért hatalmasnak arra, hogy lelki tanítómesterek legyenek. De ez igazából egy sértés Srila Prabhupáddal szemben, mert ez azt mondja, úgy néz ki, hogy Srila Prabhupádot dicséri, de igazából Srila Prabhupádot gyalázza ez a kijelentés, mert azt mondja, hogy Srila Prabhupád nem elég potenciális ahhoz, hogy a követőit felemelje a transzcendentális szintre. Tehát, hogy ez igazából egy burkolt kritika, egy burkolt gyalázása a Srila Prabhupádnak. És akkor ezzel elérkeztünk egy olyan témához, hogy vannak különbségek a vaisnavák között, vannak különbségek a lelki tanítómesterek között. Az Sivaram Marács ebben a könyvben, a Siksa Guru című könyvben beszél erről egy fejezetet Szentelennek, hogy eltérő, erővel rendelkező vaisnavák. Tehát, hogy vannak különböző vaisnavák, különböző szintű vaisnavák, De ugyanúgy, ahogy a Ganges hullámai szentek, független attól, hogy kis hullám vagy nagy hullám, ugyanúgy minden Vaisnava imádandó. De még ezen belül, de még mindig vannak különbségek. És hozza azt a példát, hogy a korlátlan istenség legfelsőbb személyisége, nek vannak inkarnációi, akik különböző mértékben vannak felhatalmazva. És ugyanígy a Vaisnavák is, akik képviselik az istenség személyiségét, ők is különbözőképpen vannak felhatalmazva az istenség legfelsőbb személyisége által. És akkor írja a Srila Prabhupád meg Maharaj is ebben, hogy egy baktának intelligensen kell tudnia különbséget tenni a különböző felhatalmazással bírő Vaisnavák között. És mi egy általános beosztás, amit már mindannyian hallottunk, a különböző a bakták, hogy hogyan tegyünk különbséget bakták között. Igen. Tehát, hogy mind a három bakta, ők mind a hárman Vaisnavák. És bizonyos szempontból mind a hárman képviselik Krisnát. De különböző mértékben. Különböző mértékű lelki erejük van. Mi a Kanista Adhikárinak a jellemzője?
Ugye itt egyenlő, és hogy nem tud különbséget tenni, nem tudnak felviszítani a baktákkal, csak a multit tudja imádni, de csak a multit imádni, de a baktákat nem tudja megfelelni.
Igen, tehát, hogy elfogadja Krisnát az istenség személyiségének, de nem tud megfelelően bánni a Vaisnavákkal, nem tiszteli a baktákat megfelelően. Jó, ki a szolgálja, vagy közvetlen, vagy közvetve, ezért nincs szükség a prédikálásra, de amit mond Mohan Prabhu, hogy baktivinoda tudnak, van egy olyan meghatározás, és hogy aki mindig azon töri a fejét, hogy hogyan terjessz el a Krisna tudatot, akkor az egy uttama adhikári. Tehát, hogy van ez a három bakta, és Srila Prabhupáda ugyancsak a tanítások nektárjában kirtent valamit. Tanítások nektárjában mondja, hogy mind a három bakta lehet lelki tanítómester, Kanista Adhikári, a Madhyam Adhikári és Uttama Adhikári. De mit mond még Srila Prabhupáda ezzel kapcsolatban? Csak arra a szintre tudja elvinni a tanítványt, ahol ő maga van. Igen. Igen, azt mondja, hogy minden baktának figyelmesnek kell lennie, hogy Uttama Adhikárit fogadjon el lelki tanítómesterének. De ez mit is jelent? Hogy látni kell? Tehát, hogy csak akkor tud valaki Uttama Adhikárit elfogadni lelki tanítómesterének, hogyha látja, hogy látja a szimptomákat. Tehát, hogy az odadó, ez egy tudomány, és akkor kell látni, hogy akkor hogy akkor mik ennek a jellemzői. És akkor pont ebben a könyvben mondja Marács, hogy akkor egy baktának kellő intelligenciával kell rendelkezni ahhoz, hogy akkor tudja látni és tudjon dönteni. De még mindig nem csak azért, hogy akkor kit fogadjon el lelki tanító mesterének, mert a különböző szintű vaisnavákat akkor különböző féleképpen kell tisztelni. Tehát, hogyha valaki ugyanúgy tiszteli az uttamadikárit, mint a kanisterikárit, akkor az egy gyakorló vaisnava szempontjából nem megfelelő. Azt mondja, hogy egy abakta számára az megbocsátható, hogy ugyanúgy viselkedik egy kanistadikárival, meg egy uttamadikárival, mert nem tud semmit, neki csak a bakták azok ugyanolyanok, hogy ez is bakta, meg az is bakta. De hogyha már valaki gyakorló vaisnava, akkor igen, és akkor kell törekedni arra, hogy megértse a különbséget, mert ez a kötelességünk, és akkor másképpen kell viszonyulni ehhez a személyhez, egy uttamadikárihoz, és másféleképpen pedig egy kanistadikárihoz. Jó, ehhez valakinek kérdés?
Két eset van, amikor elvehet, vagy a síkságú befolyásosan, és akkor egyik ez volt, hogy a lettél az úton.
Igen, a másik pedig az, köszönöm, hogy amikor valaki elfogadja egy lelki tanítómestert, de aztán később, amikor fejlődik az odaadó szolgálatban, látja, hogy ez a lelki tanítómester nem alkalmas a feladatára. Például Indiában gyakran van, hogy vannak ilyen tradíciók a családokban, hogy vannak családi guruk, akik lehet, hogy brámanák, de egyáltalán nem biztos, hogy vaisnavák. És akkor, hogyha valaki igazából vissza akar menni az istenség legfelsőbb személyiségéhez, akkor egy képesített vaisnava lelki tanítómestert kell elfogadnia. Mert hogyha valaki csak nem képesített, lehet, hogy nem tér el a odaadó szolgált ösvényéről, de csak nem képes felmenni a tanítványt, mert ő se gyakorolja azt. Tehát, hogy ez Indiában így előfordulhat.
Ez már a sértés.
Tessék. Lehet, hogy kapnak, lehet, hogy nem kapnak, de látunk a vaisnava történelemben több olyan példát. Például, ha kinyitjuk a Csétanya Csaritamritát, ott volt, maradjunk Gopál Bhatta Goszváminál, ő Venkata Bhattának a fia volt, akik Sri vaisnavák voltak. Prabodhananda Sarasvati, ő is Sri vaisnava volt. És akkor találkoztak az Úr Csétanyával, és akkor az Úr Csétanya akkor igazából újra felavatta őket, és bevatta őket ebbe a Gaudiya vaisnavizmusba. Tehát, hogy nekik volt lelki tanítómesterük, és még lehet, hogy egy szempontból azok hiteles személyek is voltak, nem tudom a történelemből, de az Úr Csétanya jött személyesen, és akkor ő felavatta őket, hogy akkor legyenek az ő követőik. Igen.
Hogy Srila Prabhupádnak is volt, most olvastam a régen, hogy őt is, nem tudom, talán 9 évesen, tehát egy 7 évesen felavatt egy ilyen hivatalos gurú, adott neki avatást, és akkor csak annyit ír róla a Szatszorú Parázsban, de Srila Prabhupád nem lett ezt fel nagyon komolyan. És hogy az ő lelki tanítomást, ez ilyen jó, ami jó is volt, ő olyanokat, hogy így mesélt a gurujáról, aki bele rakta egy zsák egy ilyen táskába, és akkor fel lehet a takasztani, tehát hogy ilyen jogikus, misztikus képességek voltak, és akkor azzal kérkedett ez a Guru Prabhupádnak, hogy így, hogy milyen
be lehet tenni őt egy táskába.
Ja.
Az praktikus végül.
Hát, hogy ilyen, igen, hogy ilyen misztikus képességekkel kérkedett, hogy az ő gurúja az ilyen nagy misztikus képesség. Tovább.
Még az, hogy mindig mondjuk utoljára, hogy látni is kell ahhoz, hogy ebből ki elfogadni a legtöntöttet, hogy ilyen utamadik nevét, hogy szóval tanulgat az asztal önök, hogy mégis akkor már kell egy mert általában nem tudom, hogy hányan vizsgálják ezt, mert tényleg, hogy csak valami.
másik, hogy igen, hogy amikor valaki akar avatást, hogy akkor tisztában van ő vele, hogy ő akkor most mire vállalkozik, hogy mi egyáltalán az avatásnak a célja. Mert pont régebben a falon mindig én beszélgettem el azokkal, akik szerettek volna avatást. És akkor úgy rákérdeztem, hogy pont miért szeretnél avatást. Tehát, hogy úgy pont minden pontra úgy rákérdeztem, hogy miért akarsz avatást. Azért akarsz avatást, hogy itt mindenki avatott, és akkor ne lógjál ki a sorból, hogy akkor neked is van ilyen szép szanszkrit neved. Vagy akkor, hogyha már avatott vagy, akkor már a társadalomban jobban el vagy fogadva, vagy az neked ad egy büszkeséget, hogy akkor vagy valaki, mert hogy van egy avatásod. És akkor én próbáltam elvinni a baktákat arra, hogy ennek az avatásnak van egy célja. Az a célja, hogy mi visszamenjünk az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, a lelki tanítómester segítségével. Mi újra fel akarjuk ébreszteni az Isten lelki szunnyadó szeretetünket, és ez az avatás, ez ennek a kezdete igazából, ez ennek a folyamatnak a része. Mert avatás igazából az nem is csak egy ilyen ceremónia, hogy valaki odaült a tűzhöz, és akkor megkapta a csapaláncát, elmondta a fogadalmait, hanem az igazából az a kezdete. Mert az avatás az nem a ceremóniához kötődik igazából, az avatás mihez kötődik?
Meghódoláshoz.
Igen, a meghódoláshoz. Tehát, hogy az avatás igazából akkor van, akkor valaki meghódol a lelki tanítómester utasításának. Hogyha részt vett egy ceremónián, de nem követi a lelki tanítómesterének az utasításait, akkor igazából nem avatott. Lehet, hogy úgy néz ki, lehet, hogy van neve, stb., de akkor ő még igazából nem avatott. Avatás az azt jelenti, hogy valaki elfogad egy lelki tanítómestert, és amit a lelki tanítómester kér, akkor ő azt megcsinálja. Követi azokat a szabályozó elveket, és végzi azt a szolgálatot, amit a lelki tanítómestere kijelölt az ő számára. Azt jelenti, hogy valaki avatást fogad el átmaszamarban, ahogy átadja az önvalóját. Ezt jelenti avatás. És amikor valaki ezt nem tartja, vagy visszalép ebből, akkor igazából az avatás az nem egy időpont. Az avatás az egy folyamat. Hogy akkor természetesen ennek a meghódolásnak is vannak szintjei, de akkor a bakta, hogyha követi, és mindig az adott szintjéhez képest megteszi azt, ami szükséges, akkor ő igazából avatott. Ez jelenti az avatás, nem, hogy csak valaki leült egy tűz ceremóniához, és akkor van egy ilyen szép szanszkrit neve, és akkor elmondhatja magáról, hogy most már én is vagyok valaki. Hogy ezt jelenti az avatás. És igen, amit mondom, hogy őt sokszor a bakták ezzel nincsenek tisztában, hogy akkor most, miért kapjanak avatást. Tehát, hogy ezért kapjanak avatást, hogy akkor vissza akarjanak menni Krisnához, és hajlandóak ezért követni a lelki tanítómesternek az utasításait, mert ez nem egy könnyű dolog. Ez egy nehéz dolog, itt feltételekhez vagyunk kötve az anyagi világban, és kimenni ebből az anyagi világnak a feltételeiből nem könnyű. Ez csak akkor lehetséges, hogyha komolyan törekszünk erre, és követjük az utasításokat. Ha nem követjük, az anyagi energia nagyon-nagyon erős. Van egy vers a Bhagavad Gita-ban, Daivi és Agunamai, Mamma Maya Duratyaya, Mamivaya Prapadjente Mayamitam Tarantite. Azt hiszem, mindenki ismeri ezt a verset. Daivi és a Gunamai. Krisna mondja, hogy ez a mája, ez az én energiám. Mamma mája, duratyaja, nagyon nehéz legyőzni. Én hatalmaztam fel. És akkor mondja, hogy mámé vagy a prapadjente, de akik meghódolnak előttem, mája mitán tarantité, ők túl tudnak lépni rajtam. És csak ez az egy megoldás van. Tehát májából kikerülni egy módon lehetséges, hogyha meghódolunk lelki tanítómesterünknek az utasításainak. Hogyha nem hódolunk megadni az anyagi energia karmai között, mert nincs más lehetősége. Tehát és az avatás az azt jelenti, hogy akkor valaki hajlandó meghódolni, és hajlandó törekvést tenni erre. És mindannyian tapasztaljuk, hogy ez nem olyan könnyű, mert vannak anyagi vágyaink, feltételekhez kötöttségünk, de hogyha hajlandóak vagyunk ebbe az irányba menni, és mindig megtenni azt az erőfeszítést, ami éppen szükséges, mert Krisna nem kér többet, mint amit tudunk csinálni. De amit tudunk csinálni, azt mindet követeli. Tehát, hogy nem kér többet, mint amit tudunk tenni, de amit tudunk tenni, azt mindet kéri. Tehát, hogy... Tessék?
Ő tudja, hogy mit tudunk.
Ő tud mindent, tehát, hogy őt nem lehet becsapni, mert ő ott van a szívünkben. Ő tisztában van azzal, hogy milyen képességeink vannak, milyen tulajdonságaink vannak, és nekünk rajtunk az múlik, hogy ami rajtunk függ, azt megtegyük. És hogyha megteszük, ami tőlünk telik, akkor az elég. Tehát, hogy nem kell több, mint amit tudunk tenni. De az kell. Jó, ehhez még kérdés? Ez így válasz volt? Igen? Igen, ezt nem szabad félreérteni sem, mert hogyha nem kell meghódolni, akkor szennevet se kell énekelni, mert az is egyfajta meghódolás, akkor nem kell követni a szabályokat, akkor az is meghódolás. Ugyanúgy az Úr Csétanya adja igaz, ezt a Krisna prémát, csak a mi kezünk tele van szennyes dolgokkal, tele van szemét, és azokat le kell tenni. Tehát, hogy igazából nincs semmilyen feltétel, nincs semmilyen anyagi feltétel, és még csak nem is a meghódolás a feltétel. Mert amikor mi megkaptuk a Krisna tudatot, mi nem voltunk meghódoltak. Tehát, hogy valahogy találkoztunk egy könyvosztóval, valahogy egy bakta elhívott bennünket egy programra, valahogy kaptunk praszádamot. Nem azért kaptuk a könyvet, mert meghódoltak vagyunk, hanem megkaptuk a könyvet, hogy meghódoltak legyünk. Tehát, hogy Prabhupád ellen az egyik, amit a Isten testvei kritizálták, hogy ezeket az írásokat, hogy Bhagavad Gita, Simad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, olyan embereknek a kezébe adja, akik egyáltalán nem képesítettek, hogy olvassák ezeket a könyveket. Lehet se húsevők, semmilyen jó tulajdonságuk nincsen. Tehát, hogy ez a kijelentés, ez nem azt jelenti, hogy akkor eljött az Úr Csétanya, és akkor mi azt jelentünk, amit akarunk, és akkor jó lesz. Hanem eljött az Úr Csétanya, és odaadta nekünk a folyamatot, függetlenül attól, hogy képesítetlenek vagyunk. De hogyha követjük a folyamatot, akkor képesítjük magunkat erre. Ugye, tehát, hogy nem csak annak mondjuk a Hare Krishna mantrát, aki már követi a négy szabályt, nem csak annak adunk egy Bhagavad Gita-t, aki már Vaisnava, hanem mi mindenkinek vagyunk, kimegyünk az utcára, és nem hogy adjuk, hanem valamikor még olyan embereknek is oda akarjuk adni, akik el se akarják fogadni. És akkor valahogy betrükköljük őket, hogy akkor kapjanak egy könyvet, vagy valahogy mondják, hogy kóranga, vagy valamit csináljanak. Mert Krisnának az volt a rendszere, hogy ha meghódolsz, akkor igen. De az Úr Csétanya akkor adta mindenkinek, és akkor ez a folyamat akkor tanítja az embereket a meghódolásra. Tehát, hogy különböző a megközelítési mód. De végül ugyanoda kell menni. Tehát, hogy nem lehet elmenni Goloka Vrindávonba, hogy akkor nem szolgáljuk Krisnát, hogy majd én ott azt csinálok, amit akarok. De volt egy ilyen indiai bakta, aki akart egy kis extra kegyet Srila Prabhupádtól. Egy nagyon gazdag gyáros volt, és volt az egyik szabálya a problémája, hogy még mindig cigarettázott. A többi hárommal nem volt probléma, de ragaszkodott a dohányzáshoz. És akkor akart Srila Prabhupától különleges kegyet kérni. És így mondta, hogy Swamiji, szeretnék special mercy, akarnám az te különleges kegyedet. És akkor úgy előadta, hogy mi lenne a különleges kegy az ő számára. Azt akarta Srila Prabhupától, hogy tudja, vissza tudja menni a lelki világba úgy, hogy közben dohányzik még. Tehát, hogy nem tudom, hogy gondolt, hogy a lelki világon belül van egy dohányzás a kijelölt terület.
Tehát, a lelki világban akar dohányzni, szóval
nem, hanem hogy erről ne kelljen lemondania. Tehát, hogy akkor ezt úgy megtartaná, amúgy minden jó, csak és akkor ezt így előadta. És akkor Srila Prabhupád így ránézett, és akkor mondta neki, és idézte azt a verset a Bhagavatam 10. énekéből, hogy Yasyaham anugrahami harishe taddam tad aham sanai, hogy akinek különleges kegyemet adom, ez Krisna mondja, attól elveszem mindent, elveszem a családtagjait, a vagyonát, a minden tulajdonát. És ez egy nagyon, nagyon gazdag ember volt, és ott ült mellette a felesége, és akkor mondta, hogy akarod a különleges kegyemet? Ez azt jelenti, különleges kegy, hogy akkor veszítsd el a vagyonodat, veszítsd el a családtagjaidat, és csak szolgáld Krisnát. Akarod ezt a special mercy, tehát különleges kegyet? És akkor rájött, hogy akkor inkább nem mondaná még a gazdagságáról, meg a családjáról, hogy akkor inkább próbálja ezt a dohányzást mellőzni. De az volt az elképzelése, hogy nem baj, hogyha dohányzik, ő valahogy így is, hogyha megkapja a Prabhupádnak a különleges kegyét, így is vissza tud menni a lelki világba.
Végülis a George Harrisonnál ez történt.
George Harrisonnál.
Ő dohányzott végig, és hogy ott a Maharani Matacsi mondta, ő utatta, hogy ő abból itt teszem dolgozatát, hogy abból írja. És mi mondta Prabhupádnak, hogy én bárkonok költözni a bakták közé, mert hogyha amikor nem a bakták között lakok, akkor nekem dohányzolok, meg néha iszolok és minden, és hogy nem tudok ennek eleve. És mondta Prabhupád, nem baj, ez része a szolgálatodnak. Ne költözd a bakták közé, csak prédikál, és a dohányzás az része a szolgálatodnak, és ő dohányzott végig.
Igen, de ez mit jelent? Tehát, hogy ezt meg kell gondolnod most, amikor van egy ilyen utasítás, hogy ezt miért mondta Prabhupád?
Mert hogy nem tudta volna, lehet, hogy nem tudta volna megállni a hét, hogy a matták között, de így legalább tudott szolgálni.
Az az egyik. Mi még? Mi még? Miért mondta ezt neki Prabhupád? Milyen helyzetben volt George Harrison a társadalomban? Tessék? Ő volt egy híres közéleti személyiség, és akkor Srila Prabhupád használta az ő hírnevét, használta az ő társadalmi pozícióját arra, hogy akkor lefoglalja őt a prédikálásban. Aztán biztos George Harrisonnak is megvoltak a személyes aggaszkodásai. És ez feltétlenül azt jelenti-e, hogy George Harrison pont ez élete után visszament a lelki világba.
Szerintem csak kapott egy lehetőséget.
Hát mi a Maharani Matacsi azt mondta, hogy visszament. Hogy ők úgy
mutatják. De sokszor mondják, hogy valaki visszament, de az úgymond is sok mondta, hogy ez csak azt jelenti, hogy kap egy jobb lehetőséget.
Vagy kap egy jobb lehetőséget. Tehát, hogy nagyon meg kell nézni valaki. Mert van olyan, tehát, hogy van az a lehetőség, hogy valaki kripaszít, hogy semmilyen képesítése nincs, csak mert megkapott valamilyen kegyet Krisnától, vagy valamilyen nagy baktától, és függetlenül attól, hogy nem gyakorol semmit, vissza tud menni a lelki világba. Van ilyen is, de ez nagyon-nagyon pici-pici hányad. Az általános, mi az általános gyakorlat? Tehát, hogyha valakinek még vannak ragaszkodásai, de gyakorolja az odadó szolgálatot, akkor mi történik vele, amikor elhagyja a testét? Igen, tehát, hogy van egy lelki gyakorlata, de még van anyagi ragaszkodása. Akkor ő a következő életében akkor kap egy lehetőséget arra, hogy akkor tökéletesítse az odadó szolgálatát. Tehát, hogy az, hogy függetlenül attól, hogy mit gyakorolt, vagy mit nem, mert akkor tud, tehát hogy az általános rendszer az az, hogy akkor tud valaki visszamenni a lelki világba, hogyha Krisnához ragaszkodik, és senki máshoz. Hogyha van valamilyen anyagi ragaszkodás, az az anyagi ragaszkodás, akkor itt fogja tartani őt az anyagi világba. Tehát, hogy van az a lehetőség, ez a kripaszitha, akkor el kell dönteni, hogy George Harrison akkor ebbe tartozott-e, vagy nem. Hogy mindegy, hogy mi, akkor vissza tud menni. De ez az általános rendszer. És akkor kap egy újabb lehetőséget, ugyanúgy Ajámil. Ajámil gyakorolta a lelki életet fiatalkorában, aztán elzüllött, és akkor a egyik fiát Nárajának nevezte a legkisebbet, és akkor a halál pillanatában pont mondta Nárajának a nevét. És akkor mi történt utána? Akkor volt egy kis vita, hogy akkor kivigye el Ajámilnak a lelkét, meg hogy hova. És akkor mi lett utána? Akkor még nem ment vissza utána, hanem mi történt vele?
Testében, és ott vizetni oda a szolgálat.
Igen, akkor még kapott egy másik lehetőséget, hogy gyakorolja a lelki életet, és akkor megkomolyodott, elment Hardwarba, ott gyakorolta a lelki életet, tökéletessé vált, és akkor úgy ment vissza a lelki világba. Tehát, hogyha George Harrison vegyítetlen tiszta odadása volt-e, hogyha az volt, akkor visszament a lelki világba. Hogyha még nem volt az, akkor kapott egy következő lehetőséget gyakorolni az odadó szolgálatot. Hogyha kapott egy ilyen nagyon-nagyon ritka, extra, különleges kegyet, akkor vissza lehet menni a lelki világba, mert vannak ilyen történetek is, ki tud ilyen történetet, amikor valaki nem csinált semmit, semmi köze nem volt semmihez, és akkor visszament a lelki világba. Igen, melyik volt? Másképp hallottam a történetet, de valami ilyesmi. Tehát, hogy volt egy egér, aki ott a gillámpás kanócot akkor rágogatta, és akkor ott meggyulladt, nem tudom, a bajusza vagy valami, és akkor még fellobbalt a láng, megvilágította az úrnak a testét, és akkor így ebbe a lángba akkor elhagyta a testét, és akkor visszament a lelki világba, ezt nem tudom, talán Padma Purána hozza ezt a történetet. De ez nem egy általános rendszer, hanem ez a kivétel. Ez a kivétel, hogy van ez a kripaszitha. Tehát, hogy az az általános rendszer, hogyha valakinek van ez a vegyítetlen oldaladás, akkor vissza tud menni. Csak akkor, hogy...
De lehet, hogy már az élete végén, akkor már nem dolgozott, és akkor úgy tudom, hogy a hallgatosságjához is csak baktálkodni.
Meg kell, én nem olvastam azt a könyvet, mert Maharani Mataji írt egy ilyen könyvet, George Harrisonról. Tehát, hogy igen, fontos, hogy a... Igen, meg kell nézni, hogy pont mi volt a utolsó, nem tudom, jó pár évtized. Lehet, tehát, hogy lehet, hogy felhagyott.
Volt az a Prabhupád Vyászakrucsán, az a háttérre, emlékszel, hogy ott volt Prabhupád, de pár éve volt Krishna völgyben. Volt Prabhupád, és ott volt Sridhar Maharaj, Ramakrishna Krishna Maharaj, meg egy pár bakta, és ott volt George Harrison is szitárral. És nekem az, hogy ezt jelentett, hogy akkor is viszont is nem biztos.
Jó.
Én egyszer beszél erről egyik leckékből, van első, hogy mondjuk, hogy visszamenni a lelki világba a következő életbe, de mondja, hogy általában az van, hogy az anyagi univerzumon belül a Krisna kertelésébe fogunk megjelenni, és hogyha olyan szint is jelent. Tehát nem még a lelki világ, hanem az a lelki világ, ami itt nyilvánul meg Krisna, amikor alászáll az anyagi világba. És akkor hogy ott képesítést szerezünk, részt venni ezekben a kertelésekben.
Aztán valamikor mondják azt, hogy egy bakta visszamegy akkor a családtagja és az apukája, anyukája, akkor ők is visszamennek. De ott is van egy kérdés, mikor mennek vissza? Az apuka, anyuka éppen húst teszik, és akkor egyszer csak visszament a fiúk, akkor hopp, történik valami, és akkor visszamentek a lelki világba. Vagy annak is van egy ilyen folyamat, hogy akkor hogy a családtagok akkor hogy mennek vissza? Igen, tehát, hogy kapnak egy olyan lehetőséget, hogy akkor fel tudjon ébredni bennük ez az odaadó szolgált.
Még jobb voltam állottam kérdezni, hogy ez a családtalós történt a kapcsolatban, hogy ez a lelkilában vannak, mint olyan fák, vagy ilyen, mint olyan porszínák, ami úgy nem tudom, hogy ők élőnek, ott ott is a kell.
Teljesítő fák, tehát ez a Madhavendra Puri, ő, aki eljött, ő is egy kívánság teljesíti fel a lelki világban, de ezek a fák, ezek teljesítőnek a síró lények, tudnak jönni, menni azon belül, tehát hogy ott... spekulálni nem érdemes ezeken a dolgokon. Tehát, hogy most nem kell spekulálni, de úgy sétanyag egyéből bármi lehetséges, tehát, hogy valakinek akár még a szvarupája is meg tud változni, vagy a szvarupája mellett a bakták is ki tudnak több alakba is terjedni. Tehát, hogy ugyanúgy például, hogy az úgy sétanyja társai, az Krisnának is a társai. Tehát, hogy például Swarup Damodar Goswami, ő akkor Lalita Krishna kökefteléseibe. De egy másik szempontból van ez a ötfajta rasa, shanta, dasya, sakya, vatsalya és madhurya rasa. És attól függ, hogy tehát visszamenni a lelki világba csak tiszta odaadó szolgálat kell, tehát, hogy az alatt nem lehet visszamenni. Hogyha valakinek még van valamilyen anyagi ragaszkodása, akkor nem az történik, hogy hát van még 10% anyagi ragaszkodás, ezzel még egy fűszálnak még elmegy. De, tehát, hogy fűszálnak még jó, de magasabbra szemben nem jó. Tehát, hogy ott az a hangulat, hogy ezt meg kell ütni a mércét, vagy úgy, hogy valaki a saját gyakorlata által, vagy hogyha kripaszita, akkor ott is, hogy akkor ő fel van arra készítve, tehát, hogy úgy nem tud senki bemenni a lelki világba, hogy akkor ellenséges lesz Krisnával, vagy ő akar az élvezetnek a középpontjában lenni. Tehát, hogy biztos van valami átmenet, ami még egy kripaszita élőnt is felkészíti erre, vagy Krisnának a különleges kegye, akkor elmossa mindezeket az anyagi ragaszkodásokat. Mert a lelkitestnek az a jellemző, hogy a lelkitestben nincsenek anyagi vágyak. A lelkitestben lelki vágyak vannak Krisnának az elégedettségére. Tehát, hogyha még egy fűszálnak is, az egy lelki test, ott nincs anyagi vágy. De az, a lelki világ az is változhatossággal teli, hogy milyen jellegű az a vágy. Például vannak jogik, akik meditálnak az Istenség legfelsőbb személyiségének a formáján, és lemondtak minden anyagi vágyról, lemondtak a misztikus képességekről, de nekik az a vágyuk, hogy meditáljanak az Istenség személyiségén. Akkor ők vissza tudnak menni a lelkekbe, de nem biztos, hogy társulni tudnak az Istenség legfelsőbb személyiségével, tudnak rajta meditálni, és tapasztalják a meditáción keresztül ezt a kapcsolatot, de ez a kapcsolat, ez még nem tevőleges, hanem semleges. van ez a ötfajta felszabadulás, szarúpia, szájókör, sárszi, számípia és ékatva. És akkor mondja a Simát Bhágavatam, hogy az ékatvát semmiképpen nem fogadják el a vaisnavák, de a másik négyet azt elfogadhatják, de igazából nem fogadják el még azt se. És felmerül a kérdés, hogy miért? Hogy valaki ugyanolyan felséggel rendelkezik, mint az Úr, vagy ugyanolyan gazdagsággal, ugyanolyan testi vonásokkal, vagy ugyanott a lelki bolygókkal, akik, és nem fogadják ezt a felszabadulást. Lehet, hogy már beszéltünk arról. Mert az, hogy valaki felszabadul, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az Úrnak a társa lesz. Eljut a lelki világba, ott él a lelki világba, nyoma sincs az anyagi energiának, és a szívében meditál az Istenség legfelsőbb személyiségén is, valami féleképpen szolgálja is, de nincs meg a közvetlen társasága Krisnának. És mentes az anyagi vágyaktól. Azért, amit nekünk az Úr Csétanya adott, az nagyon-nagyon különleges, nagyon-nagyon bensőséges, még a lelki világon belül is. Tehát, hogy az Úr Csétanya elhozta a legeslegmagasabb dolgot, hogy valaki részt tud venni Krisnának a közvetlen Goloka Vrindávani kefteléseibe, az Úr személyes társaként. Tehát ez nagyon-nagyon ritka. De a lelki világban van ez a beugró, hogy nem lehetnek anyagi vágyak. Nem lehet az, hogy én vagyok a középpontban, hogy én a saját érzékeimet próbálom kielégíteni. Ott még egy fűszál, neki is Krisna szolgálata a célja az a... Tehát, hogy nem lehet úgy, hogy akkor valamennyi anyagi vágy akkor megengedett. És azok a úgynevezett engedmények, amit kapunk, hogy igen, hogy még hogyha vannak anyagi vágyaink, akkor is vissza tudunk menni, az azt jelenti, hogy ezek az anyagi vágyak is lesznek kezelve valahogy. Tehát, hogy úgy nem lehet visszamenni a lelki világba, hogy akkor valaki még cigarettázik, vagy valaki még bármilyen anyagi vágyat fenntart, mert az nem arról szól. A lelki testben nincsenek ezek. Nem tudom, hogy ez így most volt. Köszönöm,
hogy benne csak én most nőtt így a hitem, lehet, hogy fűszál is.
Tehát, hogyha vannak ezek a lehetőségek, hogy valaki kripaszitként vissza tud menni kegy által, akkor ott is az anyagi vágyaktól, akkor lehet, hogy ő nem akar megtisztulni, de akkor meg lesz tisztítva. Tehát, hogy lehet, hogy nem tett rá saját erőfeszítés, de akkor megtisztítják tőle, mert nem lehet bevenni úgy. Akkor nem a saját akaratából, hanem Krisnára különleges kegyéből meg kell, hogy tisztuljon az anyagi vágyaktól. Akartam még beszélni arról, hogy vannak különböző elkötelezettségű lelki tanítómesterek. Hogy ez van kétfajta bhakta, az egyik a Gosyánandi, a másik pedig a Bhajanánandi. Mi a különbség a kettő között?
Az egyik elvonul, a félrehondol, vagy akkor olyan csak magánál a Krisna tudatot, és a másik pedig prédikál, és akkor úgy gyakorolja. Tehát, hogy gyakorolja és terjeszti is a Krisna.
Tehát, hogy az egyikük lelki gyakorlatában a fókuszában az a saját lelki fejlődése van, a Bhajanánandi, és a Gosyánandi, aki amellett, hogy ő is gyakorolja a lelki életet, próbálja a másokat is ebben a szerencsében részesíteni, próbál másokat is szerencsésé tenni, ő a Gosyánandi. De még rajtuk a Gosyánandik közül is vannak különböző mértékű felelősségek. És akkor itt három kategóriát hoz Srila Sivaram Maharaj, hogy van különbsége a bakták között, vagy a lelki tanítómesterek között, hogy az szerint, hogy milyen mértékű felelősséget vállalnak a tanítványért, hogy milyen mennyiségű kockázatot vállalnak a tanítványért, és a harmadik, hogy milyen lehetőségeket biztosítanak a tanítványok számára abban, hogy fejlődni tudjanak. például, hogyha valaki leül és tart egy simat bhágavatam leckét, mondjuk reggel, ő, neki a felelőssége az korlátozott, tehát hogy a lecke ideig tart, hogy elmondja azt a verset összhangban a Vaisnava filozófiával, tanítja az ott összegyűlt baktákat, de akkor a felelősség az arra korlátozódik, hogy ezt a leckét megfelelő módon leadja. És akkor ez egy korlátott felelősség. Vagy egy bakta elmegy egy siksa guruhoz, hogy akkor mondjuk elmegy valaki a baktiba, és akkor tanulott egy tárgyat, mondjuk, nem tudom, Simat Bhágavatot, vagy Bhagavad Gita-t valaki, akkor felkészíti őt a bakti sászti vizsgára. És akkor annak a siksa gurunak a felelőssége az arra korlátozódik, hogy ezt a tanítványt felkészítse a bakti sászti vizsgára. És akkor felkészíti, és akkor lehet, hogy utána van egy, még utána is van egy jó kapcsolat, de akkor a felelősségvállalás mértéke az korlátozott. De a Diksa guru, neki a felelőssége az teljes körű. Tehát, hogy ő azt vállalja az avatás alkalmával, hogy ő visszaviszi a tanítványt Krisnához a lelki világba. És még azt is, hogyha a tanítvány itt marad a lelki világban, vagy nem a lelki világban, az anyagi világban, akkor ő még visszajön, vagy tesz valamilyen elrendezést, hogy a tanítványát visszavigye a következő életében is. Tehát ez jelenti teljes felelősség, hogy a lelki tanítómester arra vállal a felelősséget, hogy ezt a tanítványt visszavigye a lelki világba. Ez teljes körű felelősség. És ugyanígy a tanítványnak is az a felelősség, hogy akkor kövesse a teljes mesternek a utasítását. Tehát látjuk, hogy a felelősség vállalás mértékében is van különbség. Van a felelősség, akik valameddig viszik el a tanítványt, vagy valamilyen mértékig, de a avató lelki tanítómester pedig teljes körű felelősséget vállal a tanítványnak. Látjuk, hogy akkor még vannak, hogy a karmányokat is átveszik a tanítványaiknak valamilyen mértékben, hogy akkor úgy segítsék a fejlődésüket. Tehát, hogy van ez a felelősség kérdés. Jó, a másik tanítványért vállal kockázat, hogy mennyi kockázatot vállal a lelki tanítómesternek, hogy segíts a tanítványnak a lelki fejlődését, lelki előremenetelét. És akkor erre Srila Prabhupáda a legjobb példa, hogy Srila Prabhupáda mennyi kockázatot vállalt azért, hogy megalapítsa itt a Krisna tudatos mozgalmat, és elérhetővé tegye a nyugati emberek számára is. Srila Prabhupáda eljött 70 éves korában, pénz nélkül, segítség nélkül, úgyhogy a hajóúton két szívinfarktus követ kapott, nagyon sok kockázatot vállalt. És akkor Srila Prabhupáda többször is hangsúlyozta, hogy Srila Prabhupáda mindig hajlandó volt kockázatot vállalni azért, hogy terjessze a Krisna tudatot, és segítse a tanítványait abban, hogy közelebb menjenek Krisnához. És akkor itt is van egy különbség, hogy egy lelki tanítómester milyen mérték és mennyiségi kockázatot vállal a tanítványait, hogy segítse a tanítványát. Jó, ez a következő, nem tudom, hogy ehhez van valakinek valami. És akkor a másik, a harmadik pedig, hogy tanítványnak biztosított lehetőségek. Ugyanígy, ha maradjunk Srila Prabhupádnak a... Ja, és visszatérve még egy pillanat, egy dolg eszembe jutott a kockázattal kapcsolatban, hogy Srila Prabhupádnak voltak Isten testvérei, akik úgy szintén megkapták ezt az utasítást Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurtól, hogy menjenek nyugatra, és angol nyelven prédikálják a Krisna tudatot. De voltak olyan tanítványok, akik ha bárki tettek lettek volna, azt mondták, hogy ez a nyugati világ, ez egy veszélyes hely. Mert hogyha én elmegyek Indiából, és fogok társulni ezekkel a nyugati emberekkel, akkor én lehet, hogy leesek a társaságukban, és akkor a materialista mentalitásuk meg fog fertőzni engem. és akkor inkább biztonságos itt maradni Vrindávanban, és akkor így gyakorolni a lelkéletet, mert én a saját lelkéletemet nem akarom kockáztatni. Vagy volt az egyik tanítvány, azt mondta Bhaktisiddhanta Thakurnak, hogy hogyha én elmegyek nyugatra, akkor azt hiszem, hogy sikeres lenne a prédikálásom, csak akkor túl büszke lennék, és az pedig akadályozza a lelki életem, és akkor ezért nem megyek.
És mit adták a szerintem?
Biztos örült neki nagyon.
Én ma hallottam ilyen filozófiát, így bakták között, és én azért nem szankéton azon már akkor büszke lennék, hát inkább akkor itt áll. Még régen nem most talán voltam, akkor beköltöztem, akkor filozófiát.
Túl büszke valaki, és akkor...
Túl büszke lennék. Nem tudom, nem volt ki szankéten, és nem tudja milyen az, mennyire büszkeségtörő a szankéten.
Tehát a szankéton amúgy lehet. A lázatot, az emberek fel vannak hatalmazva arra, hogy akkor kezeljék az embernek a büszkeségét.
Igen.
Tehát, hogy Krishna felhatalmazza őket, hogy akkor ezt a tulajdonságunkat akkor kezeljék. Úgy megmondják nekünk, hogy akkor pont kik vagyunk, meg hogy kik nem vagyunk, és akkor nagyon könnyen lehet belőle tanulni. Vagy akkor valaki csak nem akarta feláldozni ugye a Szent Dámnak a nyugalmát, békét, a lelki atmoszféráját. Ugye egy Szent Dámnak, hogy ha elmegyünk Vrindávanba, Mayapurba, vagy bármilyen szent helyre, akkor annak van egy lelki atmoszférája, és azon a helyen nagyon könnyű gyakorolni a lelki életet. Hogyha elmegyünk egy nagy városba, főleg ahol nincsenek is bakták, az egy kockázatos dolog. Az Srila Prabhupád eljött New Yorkba, senki nem volt még bakta, és olyan körülmények között, hát az első lakása az olyan volt Srila Prabhupádnak, hogy nem volt rajta ablak. Tehát, hogy egy ilyen szoba volt, és nem volt rajta ablak, csak egy ilyen lyuk. És akkor Srila Prabhupád ott lakott, nem tudom mennyi ideig. Tehát, hogy még emberi szempontból se volt olyan kényelmes, nem hogy bakta szempontból. Akkor Srila Prabhupád vállalta mindezeket a kockázatokat, vagy együtt lakott egy fiúval, aki időnként kábítószerezett, és akkor már lassan veszélyes volt Srila Prabhupád is, és akkor úgy elköltözött tőle Srila Prabhupád. A utolsó pont pedig, hogy a lelki tanítómester milyen lehetőségeket biztosít a tanítványa számára. Srila Prabhupád ugyanezen okból megalapította a Krishna Tudat nemzetközi szervezetét, az ISKCON-t, hogy szervezetileg lehetőséget biztosítson az elkövetkezendő nemzedékek számára, hogy egy szervezet keretek között tudják gyakorolni a lelkiéletet. Miért szükséges egy intézmény ahhoz, a lelkiélet gyakorlásához? Miért van ötlete? Meg van egy vezetői testület, tehát hogy nem egy személyen függ, hanem van egy 30-40 fős vezetői testület, aki felelős az intézménynek az irányításáért. És akkor igen, hogyha még bizonyos személyekkel vannak esetleg nehézségek, maga a testület, akkor tartja magát tovább az elvekhez. És akkor így minden az intézmény minden tagjának akkor alá kell rendelnie magát ennek a testületnek, és itt az ISKCON-on belül a GBC testület, ő a végső autoritás, és még az avató lelki tanítómestereknek is alá kell rendelniük magukat a GBC határozatainak. És akkor egy intézmény akkor biztosítja a kereteket ahhoz, hogy akkor a gyakorlóknak a lelki élete biztosítja. Ez olyan, mint a Krishna tudat az maga olyan, mint egy nektár. De ahhoz, hogy a nektárt fel lehessen szolgálni, az kell egy edény, amiben ezt a nektárt fel lehet szolgálni. És ez az intézmény, ez az intézményi keret, az olyan, mint az edény, ami magába tartja ezt a Krishna tudatnak a nektárját. És hogyha nekünk felszolgálnak egy nagyon szép ételt, de csak a padlóra az nem lenne megfelelő, nem illene ahhoz a szép praszádamhoz. De ugyancsak, hogy az intézmény önmagában az nem elég. Ugyanúgy, hogyha kapunk egy nagyon szép aranytálcát, de nincs rajta semmi, akkor attól még éhen maradunk. Tehát ugyanígy kell egy intézmény is, és kell az intézmény, ami magába foglalja a Krisna tudatot, mind a kettő szükséges. A Krisna tudat a lényeg, kell egy intézmény, ami magába tartja ezt a Krisna tudatot, ami lefekteti a szabályozó elveket, ami fenntartja ezt az intézményi működést. Tehát ez olyan, mint a tartalom és a forma. Az intézmény a forma, ami keretet szab, és ami magába tartja a Krisna tudatot, ami a lényege. És ugyanígy, hogy a lelki tanítómester egyrészt biztosítja ezt az intézményt, hogy milyen oktatási rendszer biztosít. Ugye itt mi Magyarországon nagyon jó lehetőségünk van, hogy van ez az oktatási rendszer, van egy bhakti főiskolánk, és annyi jó lehetőség, hogyha valaki akarja gyakorolni és tanulni a Krisna tudatot, akkor megvan erre a lehetősége. És akkor így, hogy milyen felelősséget vállal a lelki tanítómester, milyen kockázatot vállal a tanítványért, és milyen lehetőségeket biztosít a tanítványnak arra, hogy fejlődjenek a Krisna tudatban, akkor ez alapján is tudunk különbséget tenni a lelki tanítómesterek között. Jó, köszönöm. Van esetleg valakinek kérdése? Eszembe jutott egy történet, de ez nem kapcsolódik ehhez. Hogy ugye a lelki tanítómester kegye az milyen nagy potenciával bír. Meséltem el Sankara Ácsárjának a tanítványának a történetét? Bocs, ezt a történetet a lelki tanítómester mesélte az egyik Vyásza Pudzsa alkalmával, de már régen 10 éve minimum lehetett több. Hogy volt Sankara Ácsárjának egy nagyon egyszerű tanítványa, akinek igazából csak az volt a szolgált, hogy mosta az ő ruháit, és ilyen egyszerű kétkezi szolgálatot végzett. Nem volt nagy tudós, nem tudott szanszkritul, és akkor egyszer a Ganges partján Sankara Ácsárja tartott leckét. És akkor ott ültek a szanyász tanítványi brahmacsárék, és akkor hallgatták Sankara Ácsárjának a leckéjét, és akkor Sankara Ácsárja feltette egy bonyolult szanszkrit kérdést a tanítványainak. És akkor egyikük se tudta a választ. És akkor ez az egyszerű tanítvány nem is volt ott a leckén, hanem a Gangesnak a másik oldalán, akkor mosta a ruhákat. És akkor, amikor az egyik tanítvány se tudta a választ, akkor ott ez a hegyekben volt, és nem volt olyan széles a Ganges, hogy csak így át tudott kiabálni a tanítványnak, és mondta neki, hogy hé, nem tudom a nevét, gyere ide. Emlékszel a nevére?
Padmanám.
Jó, hogyha megtaláld a referenciát, engem is érdekel, hogy akkor mondja, hogy gyere ide. És akkor ő úgy gondolt, hogy volt ott nem messze egy híd, és akkor, hogy elkezdett visszamenni a hídhoz, hogy átjöjjön a hídon, és akkor úgy jöjjön. És akkor mondta, hogy nem, ne arra gyere át. De ott, mivel nagyon keskeny volt a Ganges, nagyon mély volt és nagyon sebes volt a sodrása, hogyha valaki ott bemegy a vízbe, nagyon nagy az esély, hogy elsodorja a víz. És akkor mondja, hogy csak gyere. És akkor elkezdett jönni, már ezt mondta Sankara Ácsár, és akkor, hogy a víz tetején jött át, mint átlépkedett a víz a tetején. És akkor a büszke szanyászék, a tanítványok, akkor itt nézték, hogy akkor átsétált a víznek a tetején. És akkor utána akkor feltette neki ezt a kérdést, amit az egyik tanítvány se tudta. És akkor nem tudott szanszkritul, de teljesen pontos választ adott erre a nyelvtani kérdésre, és akkor kérdez egyet, egy harmadikat, egy negyediket, és mindegyik kérdésre tökéletes választ adott. És akkor itt a tanítványok megértették, hogy nem csak a saját intellektuális kapacitásuk a mérvadó, hogy ki mennyire intelligens, hanem hogy valaki mennyire kapja meg egy felhatalmazott lelki tanítómesternek a kegyét. És akkor ez a történet azt mutatja, hogy nagyon szigorú, hogyha valaki szigorúan és őszintén követi a lelki tanítómesternek az utasításait, akkor a lelki tanítómester felhatalmazásából bármire képes lehet. Mukam koriti váltsam, pangumlanka idégül, miatt kipáltam a hambadni és sigurum tűnőtárnyomot. A lelki tanítómester kegyéből a bénát kelhet a hegyeken, a néma szónokká válhat. Vak megvágtatja a csillagokat. És ez a történet ezt mutatja be, hogy ez milyen nagyon fontos ez a szigorúan követni. Jó, hogyha nincs kérdés, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Srila Prabhupád ki, Jaya. Srila Rádha Sáma Szundar ki, Jaya. Srila Dayanitha Vijaya Gauranga ki, Jaya. Jaya Nitya Gaura Premanandi.